Harcosok klubja. A szabad gondolatok ütköző zónája. Közéleti kérdésekről, tabuk nélkül. Az érvek és a vita egy órája a Spirit FM-en Gavra Gáborral, az ATV.hu főszerkesztőjével.
Ez a Harcosok klubja a Spirit FM-en, a mikrofonnál Gavra Gábor, a szerkesztő Szabó Betti, és ma arról fogunk beszélgetni, hogy vendégeinkkel, hogy mennyire változtatta meg Oroszországot, Európát és az európai-orosz viszonyt, nyilván ennek részeként az orosz-magyar viszonyt is az a tény, hogy február 24-én Oroszország megtámadta Ukrajnát. Na, ezzel fogunk ma foglalkozni. Vendégeink pedig Stier Gábor, a Moszkva tér főszerkesztője, és Ungár Péter, az LMP országgyűlési képviselője. Lehet, hogy vita lesz, lehet, hogy éles vita lesz, lehet, hogy egy kötetlen beszélgetés lesz kettejük között, meglátjuk. Ugye ebben a stúdióban mindenki egyetért abban, mind a ketten elmondták már nyilvánosan is, hogy természetesen elfogadhatatlan az, hogy egy ország lerohanjon egy másik országot, ahogy Oroszország tette pontosan ma egy hónapja Ukrajnával. Ugyanakkor valószínűleg nem árt megérteni azt, hogy mi motiválhatta az orosz vezetést és Vlagyimir Putyint, amikor ezt a támadást elrendelte. Én elsőként Stier Gábort kérdezném arról, hogy mennyire látod az orosz diplomáciának, illetve az orosz titkosszolgálatok kudarcának azt, hogy Oroszország támadott. Az direkt nem használom azt, hogy támadni kényszerült, mert szerintem nem kényszerítette ki senki ezt a támadást, de mennyire látod az egyéb eszközöknek, a soft powernek a kudarcának azt, az orosz soft power kudarcának azt, hogy erre a támadásra sor került?
Hát kezdjük azzal, hogy az oroszoknak soha nem volt erősségük a soft power, a diplomácia viszont igen. Az, hogy a diplomáciai úton nem sikerült elérni eredményeket, azt én kettős kudarcnak érzem, tehát az egyrészt a Nyugat kudarca, egyrészt Oroszország kudarca. És miért említem azt, hogy a Nyugat? Mert az én olvasatomban, tehát én úgy látom, hogy itt valójában egy orosz-amerikai szembenállásról van szó, amelynek a terepe Ukrajna, ennek a geopolitikai szembenállásnak áldozata, terepe Ukrajna, Európa pedig, hát nem mindig a saját érdekeiből kiindult egy segédcsapata. És sajnálatos módon, hogy előre ugorjunk egy kicsit, pontosan a két, az egyik rész a terep és a segédcsapata két legnagyobb vesztese ennek a szembenállásnak. A legnagyobb nyertese véleményem szerint az Egyesült Államok és Kína, és Oroszország szintén még nem világos, hogy mennyire fog veszteni. De hogy nyerni, az még egyelőre nem látszik. Viszont, hogy miért fajultak idáig a dolgok, azért ha a titkosszolgálatokról beszélünk, akkor igen, az olyan szempontból kudarc véleményem szerint, hogy még egy hónap után is arról beszélünk, hogy mikor lesz vége. Tehát a villámháború, mint olyan, azt felejtsük el, már régen elfelejtettük, de hogy mikor és hogyan lesz vége. Tehát az, hogy miért ment bele Putyin ebbe a egyszerre logikus, tehát hogyha az elmúlt 15-20 évet nézzük, és egyszerre váratlan húzásba, azt véleményem szerint két-három dologgal lehet magyarázni. Az egyik az, hogy az orosz biztonsági érdekek szempontjából úgy alakultak a dolgok, hogyha Oroszország sokáig várt, tehát két-három éven belül a közvetlen környezetében számára egészen kedvezőtlenül alakulhattak volna az erőviszonyok.
Bocsánat, ez alatt mit értesz? Tehát milyen erőviszonyok alakultak
tehát,
volna?
Ha a nagy képet nézzük, hogy az elmúlt nagyjából 20 évben Moszkvától a NATO úgymond rakétái 1500 kilométerrel kerültek közelebb, tehát közvetlenül a határok közelébe, potenciálisan az orosz határok közelébe kerültek. Az orosz határoknál, tehát Ukrajna ez kulcskérdés. Tehát akkor, amikor arról beszélünk, hogy de hát a Baltikum is NATO tag, és ott van Oroszország szájában, Ukrajna, ezt már Brzezinski is megmondta, leírta, hogy az orosz birodalmiság szempontjából, a biztonságpolitika szempontjából kulcs szereplő. Tehát Oroszország Ukrajna nélkül nem birodalom, idézem Brzezinszkit, és ugyanilyen szempontból biztonsági kihívás is, amennyiben Ukrajna nem semleges, vagy nem orosz befolyás, tehát Oroszország felől nézzük, vagy nem orosz befolyás alatt van. Ugyanígy Lengyelország a legpregnánsabban mutatja azt, hogy a lengyel biztonságpolitika szempontjából ugyanez. Tehát, hogy vagy pufferzóna, vagy nyugathoz közeli, tehát a két ország közötti terület, itt adott esetben Ukrajna, és még itt Belaruszról kell beszélni, mert Belarusz stratégiailag nagyon-nagyon fontos mind a két oldalról, akárhogy közelítünk. Tehát az, hogy Putyin ebbe belement, ez alapvetően véleményem szerint biztonságpolitikai okok magyarázták, és az, hogy Oroszország úgy gondolta egyrészt, hogy rosszul alakulhatnak a dolgok, másrészt átalakulóban van, és nagyon turbulensen átalakulóban van a világrend. Tehát az, hogy ebben a helyzetben az Oroszország hagyományosan az aszimmetrikus válaszokat, meg utakat próbálja, már csak az erejénél fogva is. Tehát ebben a helyzetben egy kicsit ilyen sakk hasonlattal borítjuk az állást, borítjuk a táblát lényegében, és átmenetileg rosszabb helyzetet idéz elő, de ebben a kaotikus helyzetben közép vagy hosszú távon nyerhet. Tehát akkor, amikor a világ újrafelosztása, a világrendben a pozícióharc folyik nagyon élesen, akkor Oroszország úgy gondolhatta, hogy most újra pozícionálja az ő helyzetét, és amiről 15 évvel ezelőtt még a legendás müncheni beszédben Putyin elmondta, hogy eddig és nem tovább, idáig próbáltunk tárgyalni, és itt hozom vissza a diplomácia kudarca vagy nem kudarca, hogy egyenrangú félként ismerjék el Oroszországot, hát nem ismerték el, közben jött ugye a grúz-orosz háború, a ukrán háborúk, Krím elcsatolása, elvesztése, kinek hogyan, és diplomáciai úton, tehát, és itt ezt hibának tartom a NATO részéről, hogy nem vette észre, hogy Oroszország egyre inkább veszélynek érzi a helyzetet, és borítani fogja az asztalt.
Ungár Péter?
Szeretném azzal kezdeni, hogy abból a szempontból egyetértek, hogyha elolvassa az ember mondjuk Vlagyimir Putyin február 21-i beszédét, vagy akár a 2014-es beszédét, amit a Dumában mondott a krími intervenció kapcsán, akkor kétségtelenül ez rajzolódik ki, hogy a vadállat, amit sarokba szorítottak, itt lehet elmondani, hogy a NATO csapatok, rakéták hogy kerültek oda, bár itt amúgy a kauzalitás szempontjából én látok, tehát a legtöbb NATO fegyverkezést, főleg a balti országok és Lengyelország 2014 után kérte, hogy helyezzék oda, tehát itt azért sok szempontból egy válasz volt a krími intervencióra ez, de most nem ebbe a részletbe akarok elmenni, hanem. Először is, ha magyar érdek szempontjából megnézzük, nekünk a lengyelekkel megegyező érdekünk van a földrajzi adottságaink miatt. Tehát nekünk az nem jó, hogyha Záhonyban van vége az orosz érdekszférának. Márpedig ez a szándék jelenleg. Tehát ez fontos leszögezni, hogy ez most a szándék. Nincs olyan szándék, hogy legalábbis lehet, hogy kiegyezni ki fognak abba, hogy Ukrajna valamilyen módon semleges legyen, de az eredeti szándéka az volt az orosz hatalomnak, hogy Ukrajnában egy orosz bábállam legyen, amit az oroszok tudnak irányítani. Ez véleményem szerint nem lesz, illetve ha lenne, ez Magyarország érdekeivel ellentétes. A másik, hogy azért azt fontos elmondani, hogy Oroszországot azért nem tekintik egyenlő félnek a nyugati világban, mert a Szovjetunió elvesztette a hidegháborút. De most két út van Oroszország előtt, ez nem az én véleményem, mert én ennyire nem értek ehhez, ez még, ha jól tudom, a jelcini doktrina volt, amit én el fogok mondani, vagy azt mondja Oroszország, hogy ők a szovjet birodalom első áldozatai volt az orosz nép, és ők egy ezzel ellentétes új demokratikus fejlődésbe kerülnek, ami azt jelenti, hogy egy új, a liberális világrendbe betagozódva kell nekik helyet adni a világpolitika asztalán, ez az A út, a B út szerint pedig ők a Szovjetunió örökösei, geopolitikai örökösei, ezért igényt tartanak a Szovjetunió érdekszférában. És egyértelműen a B opció van, ami megfogalmazódott, ami részben Magyarország számára egy tragikusan rossz hír. A másik pedig az, hogy ez azt jelenti, hogy biztonsági fenyegetésnek érzik a közép-kelet-európai államok egy részének a létét. Tehát itt azért ezért nem szeretem ezt a medve bajsza érvelést, amit Stier Gábor kifejtett, mert a február 21-i beszédben Vlagyimir Putyin azt mondja, hogy Ukrajna államiságának a léte biztonságpolitikai kockázat. Azt mondja, hogy az 1997-es bővítés, tehát minket is beleértve, biztonságpolitikai kockázat. Azt mondja, hogy azt mondják az orosz köztelevízióban, hogy Kaliningrádba földi koridort kell teremteni, mert a balti államok léte és NATO tagsága biztonságpolitikai kockázat, és ami ennek a dermesztő csúcsa volt, az az, hogy Finnország, ami még amúgy valójában nem is volt a szovjet érdekszféra része, elmondta, hogy a NATO szeretne csatlakozni, ez is biztonságpolitikai kockázat, ezt meg lehetett volna érteni, hogyha ezt egy szovjet vezetés mondja, egy orosz vezetés részéről, ez azt jelenti, hogy ugyanazokat a terminusokat és ugyanazokat a feltételeket szeretnék visszaállítani, ami a hidegháborút megelőzően volt, és ezzel egy kritikám van, hogy én szerintem így jó lenne lelkileg túl lenniük azon, hogy ők azt a háborút elvesztették. Ez a kritikám.
Nekem az a kérdésem, nyilván Stier Gábor reagálni szeretne majd arra, amit Ungár Péter elmondott, de ezzel kapcsolatban az a kérdésem, hogy mennyire érzitek igaznak azt az állítást, amit hát tulajdonképpen itt érintett Ungár Péter, hogy ami zajlik, és aminek Ukrajna egy lépcsője, az a szovjet birodalom visszaállítására tett kísérlet. Mert igazából ez egy kulcskérdés, hogy itt ugye ezt az orosz vezetés tagadja, vagy cáfolja, de hát a nyugati diplomaták folyton folyvást az oroszok szemére vetik, hogy ami történik, az egy kísérlet a szovjet birodalomnak a visszaállítására. Gábor, te ezzel mennyire értesz egyet?
Hát akkor, amikor elkezdtem az indítékokat mondani, nem jutottam el odáig, de a második az lett volna, hogy az orosz birodalmi szemlélet az él. Tehát én elsősorban, tehát az alapnak a biztonságpolitikai kihívásokat tartom, második emellett párhuzamosan az orosz birodalmi szemlélet továbbélését. Oroszországban az, hogy birodalomba gondolkodik, ez egy adottság, ezt vagy elfogadjuk, vagy nem, de van. Tehát az átlagembertől a politikai vezetésig ez a terek kiterjedése, a kulturális, történelmi hagyományok. Tehát ez van, ezen lehet vitatkozni, nem érdemes.
De ebben a helyzetben viszont akkor behoznék, bár megbeszéltük, hogy amennyire lehet kevéssé aktuál politizálunk, de ugye jó néhány évvel ezelőtt ugye Orbán Viktor azt mondta, hogy az nekünk fontos itt Közép-Európában, hogy köztünk és Oroszország között, ugye az orosz birodalom között legyen valami. Ugye ha adottságnak vesszük ezt az orosz birodalmi tudatot, vagy birodalmi szándékokat, akkor viszont nagyon nem mindegy, hogy ez a közvetlen a szomszédunkban történik-e, vagy kicsit odébb, nem?
Abszolút nem mindegy. Tehát még egy mondat erejéig az, hogy most a Szovjetunió visszaállításáról van szó, vagy nem. Tehát azért azt véleményem szerint, ami kirajzolódik abból is, azt látom, hogy nem a Szovjetunió, hogyha a Szovjetunió szót mindenképpen meg akarjuk tartani, akkor mini Szovjetunió. Tehát egyrészt Oroszországnak nincs akkor ereje, másrészt az Putyin úgy akar történelmet írni, ahogy én látom, hogy egyrészt a szláv népeket valamiféle államszövetségbe, egyelőre nem világos, hogy milyen formában összeszedni, és mellette, ami meg egyértelmű, az orosz földeket összeszedni. A kettő nem ugyanaz. Tehát ezt értem én az alatt, hogy a birodalmi szemlélet működik, és ez motiváló tényező volt. A kérdés második fele, és itt Péterre is akartam reagálni, hogy abszolút egyetértünk azzal, hogy az Magyarországnak nem lehet érdeke, hogyha az orosz érdekszféra Záhonynál ér véget. De hogyha nézem a jelenállást, akkor egyrészt az orosz hadsereg ereje azért nem terjed többre, mint hogy valahol a kulturális Huntingtoni határokig menjenek el, tehát vagy a Dnyeper, vagy én azt látom inkább a hadihelyzetből alakulva, hogy...
Tehát az ortodox és latin kereszténység határa?
Ortodox és latin kereszténység határa, tehát ez egyrészt kulturálisan megalapozza, mert minden ilyen terjeszkedésnek van egy ilyen kulturális alapja, és kulturális történelmi, és a másik meg, hogy az orosz hadsereg ereje is behatárolt. Tehát nekem van egy másik verzióm is, hogy nem a Dnyeperig mennek, hanem ha Harkov fölött húzunk nagyjából Kisinau magasságáig egy vonalat, tehát az a Harkov, Dnipro, vagy régebben nevén, lánykori nevén Dnepropetrovsk, Mariupol természetesen, Odessa, Mikolájev, tehát körülbelül ezek a nagyvárosok által behatárolt terület. Most vagy így, tehát függőlegesen, vagy egy kicsit ilyen vízszintesen, ez a kultúrkör, ez a keleti kereszténység, a Novorosszia, vagy másképpen nevezve, ez a lehetséges orosz befolyási terület. Most, hogy itt népköztársaságok lesznek, vagy pedig Oroszországhoz csatlakozva, véleményem az utolsó, szerint az utóbbi verzió az Oroszország szempontjából sem jó, mert ők is inkább puffert akarnak, semmint kiterjeszteni a saját területüket, tehát az nem jó neki, hogyha ő a NATO-val határos. Viszont Romániánál akkor már határos lenne, tehát inkább legyen egy ilyen pufferzóna. Tehát nagyon fontos az, hogy nem csak Lengyelországra vonatkozik, hanem Magyarországra is, hogy Magyarország és Oroszország között legyen valami puffer. Tehát ne Záhonynál érjen véget az orosz érdekszféra, és még egy dolog az, hogy A opció, B opció, hogy egy Jelcin, hát az A opció az az volt, hogy akkor majd mi leülünk, és a nyugattal egyenrangúan beszélünk, egyébként nem fogadják el, hogy ők a hidegháború vesztesei, ez egy érzelmi alap, teljesen mindegy, hogy ez a realitás, hogy Oroszország vesztett, számolni kell az érzelmi reakciókkal is valamilyen mértékben. Tehát ők úgy érzik, hogy az A út nem ment, akkor jön a B út, és annak a vége az lett, hogy borították az asztalt.
Mielőtt Ungár Péternek átadnám a szót, ugye itt szó volt a Huntingtoni elméletről, meg a civilizációk, tehát az ortodox és a nyugati civilizáció határáról. Tehát ez mégiscsak szempont, nem, hogy az adott terület népessége az hova akar tartozni, függetlenül a civilizációs hovatartozásától. Nekem az volt egy érdekes megfigyelésem az elmúlt egy hónapban, és aztán tényleg befogom és átadom a szót Ungár Péternek, az volt egy, hogy mintha egy ilyen, ugye ez a háború ez úgy kezdődött, hogy gyakorlatilag az ukrán nemzet létezését, hogy ez egy valódi nemzete orosz részről kétségbe vonták, de minthogyha ebben a háborúban ugyanúgy megteremtődött volna, mint ahogy mondjuk 1848-ban a magyar nemzet. Egyébként minden esetben ilyen azért a nemzeti kisebbségeknek nem annyira kellemes dolog egy adott országban élni egy születő nemzettel, de hogy azért ez szempontnak kéne, hogy legyen, nem? Hogy egy adott területen élő népesség az akar-e abba az érdekszférába tartozni, vagy nem?
Ugye természetesen valójában a úgynevezett ortodox világ, én nem szeretem ezt a Huntingtoniánus feloszlását a világnak, szerintem ennél bonyolultabb, de most ez egy véleménykérdés. De hát azért, hogyha lenne üdöntő népszavazás Moldovával, hogy csatlakozzanak Romániához, vagy nem, egyértelmű többsége lenne a moldávoknak, akik Romániához szeretnének csatlakozni. Illetve azért valljuk be, hogy ha a fehér orosz lakosság valóban meg lett volna kérdezni, hogy milyen orientációt szeretnének, ők se feltétlenül azt döntötték volna, vagy hát nem tudjuk, mit döntöttek volna, ha nem kérdeztük meg őket, ugye? De azért ott az orosz érdekszférához kapcsolódás sem a népszuverenitás alapján történt. Tehát ez szerintem fontos elmondani, de ami itt lényeges még, hogy én értem, hogy ők, tehát itt a Szovjetunió kapcsán, én értem, hogy ők tudják, hogy nem fognak tudni Kelet-Németországig elmenni érdekszférában, és amúgy a Szovjetunió időszakán kívül olyan időszak, hogy minden szláv valami egy blokk alá tartozott volna, nem volt. Tehát ezek mindig független államiságú országok voltak, és ha már magyar érdeknél tartunk, Andrássy Gyulát tudom idézni, hogy nincs nagyobb veszély Magyarországra nézve, mint a pánszlávizmus eszméje, tehát ez egy elég régi magyar dolog, amitől félnünk kell földrajzi adottságaink okán. De az, hogy népköztársaságnak nevezik el, az, hogy semmi másról nem tud beszélni a Lavrov meg a Putyin, tényleg nekem olyan érzésem van, mintha egy időgépbe ültem volna, hogy az 1974-es brezsnyevi antifasiszta panelek jönnek, hogy ő a Hitler, meg őt nácit tananítjuk, meg az orosz propagandában mindenki náci, aki nem ért velük egyet. Ez azért van, mert egyszerűen diskurzívan sem tudnak ellépni ettől. Tehát egyszer, nagyon érdekes kavalkád van, egyszerre mondd el ezeket az ortodox, meg az új Róma, ami ugye a kereszténység védőszentje is van, ez amúgy a szovjet titkosszolgálatokkal korábban együttműködő pátriárká által elmondott ilyen nagyon keresztény mondatok, és közben pedig elmondja, ugyanúgy elmondják ezeket a régi szovjet típusú mondatokat. Tehát csak azt akarom mondani, hogy én azzal egyetértek, hogy a cél egyfajta mini Szovjetuniónak a létrehozása, csak ez se tudják azért megtenni, mert olyan erejük már szerintem valójában nincs, hogy hosszú távon a népszuverenitás ellenére valakit bent tartsanak maguknál. Mindenhol ez a problémájuk van. Nem tudják a szovpolitikát már megnyerni otthon se. Tehát valójában ott, ahol az ő geopolitikai érdekszférájuk van.
Gábor, egy percünk van ebből a részből, és aztán jön a második rész.
Tehát két mondatban reagálva. Tehát egyrészt belarusz-orosz szimpatizáns. Tehát a belarusz társadalom azért az oroszokhoz húz. Kelet-Ukrajna megváltozott a helyzet, mert lövik, mert háború van, tehát csökkent az orosz szimpátia, de abban a pillanatban, hogyha béke van, az elmúlt 8 évben kaptak ők annyit az ukrán szélsőségesektől, hogy az orosz szimpátia fog érvényesülni véleményem szerint. Tehát van egyfajta alapja ennek a törekvésnek is.
Itt csak Fehér Oroszország kapcsán egy szó, hogy amikor a Lukasenko megpucsolta a saját választását, szerintem ebben egyetérthetünk ebben a mondatban, akkor azért az elején még Moszkvába se döntötték el, hogy beavatkoznak-e mellette, vagy nem. Olyan érzékenynek ítélték meg azt a helyzetet, hogy kellett 24 óra, még kitalálják, hogy mennek-e, vagy nem.
Na, innen folytatjuk a Harcosok klubját egy rövid szünet után, Stier Gábor és Ungár Péterrel, tartsanak velünk akkor is.
Harcosok klubja, a szabad gondolatok ütköző zónája. Közéleti kérdésekről, tabuk nélkül. Az érvek és a vita egy órája a Spirit FM-en Gavra Gáborral, az ATV.hu főszerkesztőjével.
Folytatódik a Harcosok klubja a Spirit FM-en, a mikrofonnál Gavra Gábor, a szerkesztő Szabó Betti, és arról beszélgetünk Stier Gáborral, a Moszkva tér főszerkesztőjével, és Ungár Péterrel, az LMP országgyűlési képviselőjével, hogy mennyire változtatta meg Oroszországot, Európát, a kettő egymáshoz fűződő viszonyát a pont ma egy hónapja elindult orosz-ukrán háború, illetve hát Oroszország-ukrajnai inváziója. Szóba került már az első részben, és én erre kanyarodnék vissza, Gábor hozta szóba, hogy mennyire készült világháborúra Putyin. Szó volt az első részben, hogy arról, hogy az oroszok, illetve a nyugat mennyire számított el magát ezzel a háborúval kapcsolatban. Én ezt azért kérdezem, mert az oroszok utóbbi évtizedekbeli háborúi, akár Csecsenföldre gondolunk, akár hogyha a szíriai beavatkozást az oroszok háborújának tekintjük, és szerintem tekintetjük annak, egyik sem a világháborúról szólt, hanem a számukra ellenséges erők hát elég brutális felörléséről. Egyértelműnek tartjátok azt, hogy itt villámháborúra készült Putyin, és elszámította magát, vagy egy kifejezetten egy elhúzódó véres, és bizonyos szempontból akár azt is lehet mondani, hogy etnikai tisztogatással járó. Most az etnikai tisztogatás nem feltétlenül a népirtás, tehát nem Srebrenica értelmében, hanem akár a krajnai szerbek előzése értelmében is gondolom, hiszen egy brutális méretű menekült hullám indult el Ukrajnából nyugat felé. Szóval, hogy lehetett ez az eredeti stratégia, vagy itt változott a terv, Gábor?
Némi realitása volt annak, hogy bejöhet a villámháború, tehát abban az esetben, hogyha Zelenszky gyorsan lemond, és például, hogyha az amerikaiakra hallgat, és kimenekítik Kijevből, akkor másképp alakulhattak volna az események. Véleményem szerint Putyinék számoltak egy ilyen verzióval, de nagy-nagy butaság lett volna, hogyha nem lett volna B-verzió. Tehát ennyire felkészületlennek nem gondolom az orosz katonai vezetést, és abban a pillanatban, hogy nem jött össze az első verzió, itt egyébként magának Zelenszkijnek a személyisége nagyon fontos, hogy ő ezt bevállalta, annak ellenére, hogy nem ezt tanácsolták neki az amerikaiak sem, hogy ott marad, és ez olyan erőt, lelki erőt adott az ukránoknak, ami egyébként is benne van az ukrán társadalomban, az ukrán mentalitásban, hogy arra számítani lehetett, hogy ők nem fogják csak úgy letenni a fegyvert. Tehát ezért mondom, hogy B-verzió biztosan volt, tehát az első nem jött be, akkor jön az, hogy némi áttervezéssel a a felőrlés taktikája, ahogy itt a kérdésben is, vagy a felvezetésben is megvolt, hogy, és most jelen pillanatban az van, hogy szép lassan felőrölik az ukrán erőket, amennyire tudják, de minden esetre az ország dél-délkeleti részében ez folyik, és főleg, hogyha a Donbassnál lévő nagyjából 50 ezres ukrán erőt katlanba zárják, körülzárják, akkor az megváltoztathatja a háború dinamikáját is.
Én nem értek ennek a katonai részéhez egyáltalán. Én azt látom, hogy és mi, akik nem értünk hozzá a médiából, nagyon nehezen tudunk tájékozódni, mert a két fél ugye minden alkalommal pont ellentétes állításokat fogadott.
Hát ez része a hadviselésnek.
Része a hadviselésnek. Én egy időben kitaláltam, hogy akkor az Al Jazeera-t fogom nézni, hát ha ott ilyen geometrikusan megvan ebből kapcsolatban objektív igazság, de nem így van. Szóval nem tesz.
Egyébként ennek ellenére érdemes nézni. A nyugati és az orosz híradásokhoz képest lehet azt mondani, hogy...
Szerintem hasznos információk vannak benne, csak azt akarom mondani, hogy szerintem én, mint aki nem ért a katonai dolgokhoz, nagyon nehéz magyar, még akár nemzetközi hírfogyasztóként is rájönni, hogy mi itt az
akkor
igazság.
A kérdésnek inkább azt a részét teszem fel, vagy ismétlem meg, hogy lehet-e Putyinnak, vagy a Oroszországnak, vagy az orosz hadseregnek a célja egy 10 milliós, akár 10 milliós menekültáradat elindítása Ukrajnából.
Természetesen, hát az oroszok, a fehér oroszokkal együtt csináltak már ilyet a lengyel határon, ugye pár hónappal ezelőtt volt egy ilyen, azt hiszem, azt is lehet hibrid hadviselésnek hívni, amikor chartergépekkel hozzák a közel-keletre az embereket, és ráresztik a lengyel határra. Itt szeretnék egy zárójelet nyitni, hogy azért szerintem, ha már nemrég volt a Magyar-Lengyel Barátság napja, annyiban tartozunk a lengyeleknek, főleg a Orbán kormánnyal, a szövetséges lengyel kormánynak, hogy elmondjuk, hogy amit attól a pillanattól elkezdtek mondani, hogy Ukrajnával szembeni totális támadásra készül Oroszország, amiket kinevetett az összes magyar vezető, ebben most azért elég objektíven kiderült, hogy nekik volt igazuk. Tehát, hogy valami módon az elemzésük helyes volt. Én szerintem itt, én azt gondolom, hogy az biztos, hogy Oroszország, tehát az biztos, hogy, és én értem, hogy ez egy játék a Kreml részéről, hogy a Lavrov meg egyéb diplomáciai vezetők sokkal békülékenyebbül beszélnek, mint a katonai vezetés, akik sokkal keményebben beszélnek. De amit a diplomáciai vezetés megfogalmaz, mint a béketárgyalás feltételei, azok, és ha azoknak egy kompromisszumos része valósul meg, akkor azért Oroszország valójában nem látom, hogy tud ennek a konfliktusnak a nyertese lenni. Ha ennek a konfliktusnak az lesz a lényeg, hogy ki fogjuk mondani, amit eddig is tudott mindenki, hogy Ukrajna nem lesz NATO tag, tehát ugye 2008 óta német vétó van a kérdésbe, emellett még 6-7 tagállam vétózta, köztük Törökország, tehát értelemszerűen Moszkva is tudta, Washington és Kijev is tudta, hogy ez egy ilyen szóbeli intervenciós eszköz, ez a NATO-tagság, ami soha nem lesz, hogyha azt éri el Oroszország, hogy ez kvázi lekerül az asztalról, azt nem tartom egy valós döntésnek. Proforma a Kremlt, meg a két szakadár népköztársaságot amúgy se birtokolta már az ukrán állam. Az ukrán államnak a joghatósága nem terjedt oda ki, hogyha az most proforma elismerjük, az se egy valódi győzelem Oroszországnak. Szerintem, ha Zelenszkit megtartják, mert pedig most már nem mondanak olyat, de a Gábor ki tudja javítani, hogy tévedek, hogy ők a Zelenszkit le akarnák egyáltalán venni, már ez szóban sem merül föl, akkor valójában valódi győzelmet szerintem nehezen tudnak elősegíteni, és még egy, vagy elidézni, és még egy dolog, ami szerintem rettentően fontos, hogy azért, tehát viszont abban ne menjünk bele, hogy azt kezdjük el mondani, és abba átvegyük az orosz retorikát, hogy egy országnak a NATO csatlakozása az egy rossz dolog lenne, vagy egy olyan dolog lenne, amiben nekik beleszólásuk lenne. Ha engedjük, hogy
mármint a nekik alatt az oroszokat értjük.
Ha engedjük, hogy Moszkva beleszóljon abba, hogy Helsinki mit csinál, akkor engedni fogjuk, hogy beleszóljon abba, hogy mi mit csinálunk. Legutoljára, amikor beleszólhattak abba, hogy Helsinki mit csinált, az azért volt, mert egy sajtpapírra leírták, hogy az semleges lesz. És azt hiszem, hogy ez az idő, amit legalább próbáljunk meg meghaladni, még ha a reálpolitikában nem is mindig sikerül.
Tehát ha a reálpolitikáról beszélünk, ahhoz abba az is beletartozik, hogy az európai biztonsági rendszer átgondolásra szorul. Tehát ez szerintem egyértelmű. Most meg már egyértelműbbnél is egyértelműbb, hogy igen. Tehát akkor, amikor az oroszok azokat a pontokat megfogalmazták, hogy miről tárgyaljunk, ők se gondolhatták komolyan, hogy abból minden teljesül. De hogyha a tárgyalások úgy haladtak volna, hogy legalábbis a Ukrajna NATO tagságának kérdésében előre haladnak, és itt egy zárójelet adni csak, hogy a nyitott kapuk, vagy nyitott ajtók politikáját nem kellett volna megváltoztatni, azaz elv minden maradhat, mert az is ott van a NATO alapszabályzatában, hogy a bővítés akkori, tehát bővítést akkor érdemes, vagy úgy érdemes bővíteni, hogyha az a NATO, vagy Európa, tehát a NATO-nak a biztonságát növeli. Tehát minden egyes kérdésben, minden egyes bővítés esetén ott volt az, hogy ez jó a NATO-nak, vagy nem jó a NATO-nak. És Oroszország azt próbálta, olyan helyzetet próbált itt előállítani, hogy ne legyen jó a NATO-nak. Tehát hogyha úgy gondolta volna az Egyesült Államok rögtön az elején, hogy ezt nem, és ezt kimondja, hogy egyelőre nem, aztán szép lassan kimondta, csak akkor már a dolgok sokkal előbbre, az túlhaladtak ezen. Tehát zárójel bezárva, érdemes lett volna tárgyalni erről, véleményem szerint az nagyon fontos kérdés, hogy a 1997-es állapotokra visszamenni, Oroszország abban nagy eséllyel engedett volna, hogy nem kell Magyarországról, Lengyelországból bármilyen NATO csapatokat kivonni. Ha megnézzük a NATO bővítés folyamatát, akkor ezt még lenyelték. Igazából az volt számukra, és az számukra az elfogadhatatlan, ami a közvetlen érdekszférát érintette. Most beszélhetünk arról, hogy nincsenek érdekszférák, de abban a pillanatban, amikor fölmerült még itt a háború elején, vagy előtte, hogy mondjuk Venezuelába vigyenek, vagy Kubába orosz csapatokat, abban a pillanatban fölmerült az érdekszféra. Tehát érdekszférák vannak, tetszik, nem tetszik, Amerikának is, Oroszországnak is. És Oroszországnak a posztszovjet térség, még nem is az egész, a posztszovjet térség egy szűkebb része, erről érdemes lett volna tárgyalni, természetesen nem az orosz retorika alapján, de az érdekeket valahogy közelíteni, mert ez az európai biztonságot erősítette volna. Nagyon jó lett volna, ha idáig nem jutunk el, és akkor, amikor az amerikaiak és a lengyelek azt mondták, hogy igen, 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 lesz háború, Oroszország támadni fog, hát most magamat is védem, de aki azt mondta, hogy nem, nem logikus, hát nem ördögtől való volt, hogy a csapatok a határon mondjuk inkább egy zsarolási, nyomásgyakorlási szándékkal vannak ott, mert a jelenlegi állás is azt mutatja, amit én 8 éve mondok, hogy Ukrajna lerohanása Oroszországnak egy második Afganisztán lehet. És most se látom azt, hogy tud kivonulni onnan. Bevonulni könnyű.
Csak hogy az egyetértéssel, tehát én is azt látom, hogy még ha katonailag megnyeri, mondom, nem tudom eldönteni, hogy áll, nem látom, hogy a békét hogy tudja megnyerni. Egyszerűen sikerült egy olyan állapotot előállítani. Ugye itt most értelemszerűen megnézzük, hogy mennyire hazudnak vagy nem, de azért az, hogy az orosz katonák, az elfogott orosz katonák egy jelentős része a saját szájával azt mondja, hogy őnekik azt mondták a parancsnokok, hogy őket sózott kenyérrel meg vodkával fogják várni, mint felszabadítók, amikor jönnek, és meg voltak döbbenve, hogy ez nem így van. Ez azért mutatja azt, hogy itt a önmaguknak elmesélt narratíva a hidegháborúról, meg a Szovjetunió megítéléséről, az mennyire nem egyezik az élt valósággal. Amúgy amennyire én ezt Oroszországban eltöltött időszakom alatt tapasztalom, Oroszországban sem egyezik, de mindegy. A másik, hogy igen, van érdekszféra. Én nagyon sokat küzdök interneten különböző ilyen, most nem téged hasonlítanak, ilyenre csak mondom, különböző a Szentpétervári trollfarmból fölállított orosz kommentelőkkel, ahol elmondják, hogy mit szólna az Egyesült Államok, hogyha Kubába rakétákat helyeznének meg Venezuelába. Ez egy szerintem egy elég logikusan, okosan kitalált érve. Az a helyzet, hogy itt szerintem nekünk ebben a konfliktusban, és ebben egyetértek amúgy Orbán Viktorral, azt abba kéne hagyni, hogy mi ezt a világ igazsága szempontjából vizsgáljuk. Ez csak a mi saját töréspontunkból tudjuk vizsgálni. Magyarország nem az Atlanti-óceán másik oldalán van, tehát a Monroe doktrina a mi szempontunkból nagyjából tök mindegy. Számunkra az a lényeg, hogy a szomszédunkban háborúznak. És szerintem ebből a szempontból kell megvizsgálni. És még egy utolsó dolog ezzel kapcsolatban, hogy kinek milyen érdekszférája van. El lehet azt mondani, és van benne igazság, hogy a Majdanban a nyugat olyan ígéreteket tett az ukránoknak, amiket ők valójában tudták, hogy nem is tudnak betartani. Tehát ez kétségtelenül így van. Zárójel, szerintem itt még tartozunk egy bocsánatkéréssel a Timoshenkoék iránt, akik ugye ezt már a börtönbe, de elmondta mégiscsak, hogy ez így van. És értelemszerűen hazugság azt mondani, hogy volt bármikor, vagy akár most lenne realitása Ukrajna EU és NATO tagságának. Még most se lesz EU tagság. Ez, amit a régió csinált, ez szerintem egy jó szimbolikus lépés volt, de nincs valódi realitása. De ettől még, tehát hogy nem, azt nem értem, hogy ebből miért következik az, hogy akkor számunkra egy elfogadható érdekszféra érvényesítés, hogyha bevonulnak, abból következően, hogy a nyugat itt őszintétlen volt. Tehát nem értem, hogy a kritika mennyiben ágyazza meg azt, hogy attól még ez érthető lenne. Ez így összességében problémám.
Mielőtt Gábornak átadnám a szót, kicsit tovább is fűzném mind a kettőtöknek a gondolatmenetét. Azzal az állítással, hogy és itt kapcsolódik az ukrán nemzet tudatszületéséhez is. Mennyire értetek egyet, hogy az Oroszország nemzedékekre, de legalábbis a mai élő nemzedékek életére elvesztette Ukrajna lelkét, és a háborúval, a nyugat pedig a szankciókkal, meg ezzel az új hidegháborúval Oroszország lelkét vesztette el nemzedékekre. Mennyire, Gábor, te mennyire osztod ezt az álláspontot?
Na, egyetértek vele, tehát Ukrajna lelkét Oroszország az elmúlt 8 évben már elvesztette, most végképp, de megint az fontos kérdés, hogy melyik Ukrajna lelkét. Tehát a véleményem szerint az orosz ajkú, orosz etnikumú lakosság körében, tehát a Kelet-Ukrajnában, Dél-Kelet-Ukrajnában gyengült, úgymond a szimpátia Oroszország iránt, de nem vesztette el. És ebben idézőjelben nagy segítségére volt az ukrán, szándékosan nem nácit mondok, bár az Azov az igenis neonáci. Még hogyha az orosz retorika ezt
is erősíti. Zsirinovszki is neonáci.
A populista.
De, hát most ebbe belemehetünk.
De nincs értelme.
Nincs értelme, hosszú. Igen.
Tehát amit akarok mondani, az, hogy az ukrán nemzettudatnak a kitüremkedései, tehát ezek a gyermekbetegségei, a nacionalizmus túlhajtása, természetes, de az mindenféle kisebbséget, az orosz ajkút, orosz etnikumút, ugyanúgy a magyar etnikumú, a kárpátai magyarságot is nagyon-nagyon negatívan érintette. Ez erősítette az orosz érveket, és ezen jól szerencsés lett volna, ha Ukrajna időben túl tud lépni.
De egy, ugye beszéltünk a nemzettudat kialakulásáról, azért nagyon ritka az, hogy egy évtizeden belül egy ország egy ilyen nemzeti öntudatra ébredés után túl van ezen, nem?
Azért mondom, hogy természetes valahol, de szerencsés lett volna, mert nem, talán
hát
nem
jutnak előző. A többi szomszédja mégse vonult be. Tehát, hogy
nem vonult be, így van. Tehát az, és hogyha azt nézzük, hogy miért vonult be, meg hogy lehet ebből kijönni, és hogyha mert én abban gondolkodok, hogy mégse hülye emberek ülnek ott a Kremlben, akkor csak arra tudok jutni, hogy Oroszország újra akarja pozícionálni a pozícióit, a helyzetét az átalakuló világban, és itt nagyon fontos, és fontos volt már a bevonulás eldöntésekor is, véleményem szerint Kínának az álláspontja, vagy meg a továbbiakban az, hogy fog lépni. Tehát például az, hogy amiről idáig sokat beszéltek, és most kezd egy kicsit jobban realitássá válni, hogy leválni a dollárról. Tehát egyfajta másik pénzügyi rendszert kialakítani. Ha Oroszország ilyenekre is gondolt, és akkor lehet, hogy közép-hosszú távon akár kiegyenlítheti a most rosszul álló helyzetet. Tehát ha idézem, vagy visszaidézem azt, amit az elején mondtam, az a sakk hasonlat, hogy kijöhet ebből meg egy kicsit jobb helyzet, de hát rendkívül nehéz módon. Tehát Oroszországra most nagyon kemény évek várnak. Az, hogy Európa elvesztette Oroszország lelkét, ezt én tragikusnak látom. Európai értékekkel sok tekintetben szembe megy az, ami ahogy most viszonyul az orosz társadalomhoz, az orosz kultúrához, nem a rendszerhez. Tehát ez, vagy hogyha egészen odáig megyünk, hogy én nem az oligarchákat akarom egy pillanatig se védeni, de hogyha a magántulajdon kisajátítását nézzük, hát én valahogy úgy tanultam, hogy nem ez a kapitalizmus. Tehát sok minden megváltozik ebben a világban, és nagyon sok tekintetben rossz irányba változik.
Hungár Péter?
Azzal egyetértek, hogy nagyon-nagyon-nagyon rossznak tartom a kulturális bojkotot. Most vegyük ki innen a sportot, mert olvasmányaim alapján ez egy ilyen hidegháborús játék volt, hogy ki melyik olimpiát bojkottálja, meg ki hova, melyik sportolót engedi, tehát ez nem egy új találmány, de maga a kulturális bojkott az nagyon rossz, és az egész russzofób, tehát hogyha ezt a néppel azonosítjuk, az azért nagyon rossz, mert a népet benyomjuk Vlagyimir Putyin mögé. Nekem olyan ismerőseim, amik moszkvai időmből vannak, akik, nem fogom a nevüket mondani, mert jobban aggódom értük, akik alapvetően ellenzéki érzelműek, ők is nagyon kritikusan szemlélik ezt, és igazából azt egészen elképesztőnek érzem, hogy amikor vannak olyan oroszok, akik a saját egzisztenciájukat feláldozva állnak ki a háború ellen úgy, hogy nekik személyesen amúgy sok, tehát hogy az sokkal nagyobb rizikót futnak, mint azok, akik Budapesten kirakják az ukrán Facebook covert, hogyha valaki ezt megteszi Moszkvába, az egy sokkal bátrabb dolog, és ennek ellenére őket ugyanúgy egy kalap alá vesszük, mint a magát a hatalmat, az szerintem egy nagyon rossz dolog, de szerintem nem csak Ukrajna lelkét vesztették el. Szerintem olyan pszichológiai helyzetben lavírozták magukat ezzel a felfokozott, már tegnap is ezek a köztévén már Varsót akarták atombombával megsemmisíteni, meg azt mondják, hogy többet adtunk mi, oroszok, a közép-kelet-európai régiónak, mint amennyit tőlük kaptuk. Tehát ilyeneket mondanak, és ezeket elhiszik, akkor elvesztették a teljes régió lelkét. Ha nem értik, hogy azért már bocsánatot kérek, de és nem gondolom, hogy a szerbek azért orosz ellenesek lennének, de amikor már szerb politikusok azt mondják, hogy nem értik, hogy miért kellett tényleg népköztársaságnak elnevezni, és miért kell belerakni a vörös csillagot minden fejlécbe, akkor azért tehát hogyha erre nem tudnak valamilyen módon reflektálni, és ők nem értik, hogy nekünk mi a bajunk, akkor nagyon-nagyon nehéz időszak lesz, mert nagyon ketté vált az, amit a világról láttunk.
4 percünk van, Gábornak visszaadom a szót, aztán egy picit még próbáljunk meg arra áttérni, hogy a szankciókat mennyire bírhatja az orosz gazdaság, illetve, hogy Európát, akár Oroszországnak, akár az Egyesült Államoknak mennyire szolgáltatja ki ez az új és jelentős részben gazdasági hidegháború. Gábor, parancsolj.
Hát kezdeném azzal, hogy szerencsétlen dolog a szankció eleve. De az még szerencsétlenebb, hogy ez elsősorban és első körben azt a középosztályt, orosz középosztályt sújtja, amelyik a legnyugatosabb. Tehát azt bizonytalanítja el, és sorolja föl legalábbis egy részét, a másik része az meg elmegy, vagy bezárkózik magába. Tehát ez szerencsétlen dolog eleve. Az, hogy az orosz társadalmat most első hullámban egyértelműen Putyin mögé sorolja föl, valószínűleg nem ez volt a cél. A másik az, nem csak a kulturális kapcsolatok megszakítása a szerencsétlen dolog, hanem a gazdasági is. Értem én a büntetés effektusát, de itt megint egy sporthasonlattal élnék, tehát az, hogy az ökölvívó, tehát hogyha közel vagy, közelharcra kényszeríted a másikat, akkor nem tud nagyot ütni. Tehát hogyha a gazdasági kapcsolatokat szorosabbra fonjuk, akkor Európára gondolok, Európa és Oroszország között, hiszen természetes kapcsolat van, ilyen természetes pragmatikus kapcsolat van a két pólus között, tehát az eurázsiai geopolitikai térség két pólusa között. Tehát az, hogyha ez megtörik, ez a viszony, ez megszakadnak ezek a kapcsolatok, akkor egyrészt Oroszországot veszélyesebbé tesszük, hiszen nincsen ráhatásunk.
Nincs veszteni, kevesebb a veszteni.
Kevesebb a veszteni valója. Azon kívül önmagunkat is gyengítjük, hiszen az európai versenyképesség azért sok tekintetben függ az orosz szállításoktól, az orosz energiától, legalábbis rövid és középtávon. Tehát ez szerencsétlen dolog, és ilyenkor mondom én azt, hogy igazuk van azoknak, akik, meg én is azt mondom, hogy Európának, tehát Magyarországnak, ezen kívül Európának is mindenek előtt a saját érdekeit kell nézni. Még a szövetségi rendszeren belül is. Mert az, hogy az Egyesült Államok ezen nyer, még azzal is, hogy Németországot nem hagyja túlságosan erősödni, az egy elementáris elemi érdek. Amerikai szempontból. Az Európának kicsit sajátosabbak az érdekei.
Ungár Péter?
Sajátosabbak az érdekei. Az egész problémát, és szerintem még ez fontos elmondanom, hogy talán az, hogy itt vagyunk, az részben problémája annak, hogy az Európai Unió nem is ambicionálta azt, hogy önálló geopolitikai aktor legyen ebben az egész problémában. Tehát a volt Viktória Nuland, szerintem a Gáborral eltérő a megítélésünk vele kapcsolatban. Én alapvetően azt gondolom, hogy amit mondott a Minszki megállapodásról, hogy betarthatatlan, hogy Moszkva diktálta, hogy nem érti, hogy mit kerestek ott a németek, abban részben amerikai szempontból, részben elemzési szempontból azért volt igazság. Tehát bebizonyosodott az, hogy ott egy olyan megállapodás került elfogadásra, amit valójában egyik fél se tudott, meg akart betartani, mert nem lehetett. És ez azért van, mert nincs ambíciója annak arra az Európai Uniónak, hogy önmaga beleszóljon valóban abba, hogy a saját határán mi történik. És ezt egyetlen egy dologgal lehet felváltani, ha lenne európai egységes hadsereg, és ez szerintem egy nagyon fontos dolog, és remélhetőleg Scholz kancellár, aki én nem gondoltam, hogy valaha ilyet mondok nekem, kezd egyik legpozitívabb színbe feltűni, mint európai politikus, és volt valaki, akivel vitatkoztam azon, hogy Merkel után nem tud jobb jönni, és egyértelműen tévedtem ebben, mert úgy tűnik, hogy sokkal jobb jött. Tehát az, hogy Németország mint védelmi politikai entitás megjelenik, ez lehet, hogy Magyarország számára egy pozitív hír lesz.
Háborúval kezdtük, és hadseregfejlesztéssel fejeztük be a mai beszélgetést, elég militánsra sikeredett a mai harcosok klubja, de hát nomen est omen. Nagyon köszönöm Stier Gábornak, a Moszkva tér főszerkesztőjének, és Ungár Péternek, az LMP országgyűlési képviselőjének, hogy elfogadták a meghívásunkat. Nagyon köszönöm Szabó Betti szerkesztőnek a munkáját. Gavra Gábort hallották, maradjanak a Spirit FM-en, viszont hallásra.
Ez volt a Harcosok klubja. A Spirit FM-en.